Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Révész Szilvi, aki a Kiskunhalasi Baptista gyülekezetbe érkezett a déli egyházkerületi női konferenciára. Nagy szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Szeretném, hogyha először bemutatkoznál, Szilvi, hogy mielőtt a témára rátérnénk, hogy milyen is a családi háttered, milyen munkát végeztél eddig, honnan jössz, miben dolgozol?
Hát ahogy mondtad is, Révész Szilvinek hívnak. Fehér megyében élünk a férjemmel Velencén, ott már közel 20 éve, de Székesfehérváron baptista lelkész, ő körülbelül 12 éve, úgyhogy az egyik fő feladatom az, hogy mint segítőtárs mellette állok, és a gyülekezetben is együtt szolgálunk, én elsősorban természetesen a nők felé. 4 gyermekünk van, a 4 gyermekünk közül 2 már férhez mentek, és a 3. is önálló életet él. A férjem azt szokta mondani, hogy egészségesen szűkülő család vagyunk. Én inkább úgy szeretem ezt látni, hogy már 2 vejünk is van, tehát növekvő család vagyunk. A férfiak ugye másként élik meg ezeket a dolgokat. A 2 nagy lányunk férhez ment, a 14 éves fiunk van velünk otthon, aki a mi kis kicsikénk 14 évesen is. Foglalkozásomat tekintve eredetileg középiskolai magyar tanár vagyok, és tanítottam is itt-ott Fehérváron is még a gimnáziumban, de körülbelül 10 évvel ezelőtt, vagy 10-néhány évvel ezelőtt a baptista szeretett szolgálatnál kezdtem először, mint önkéntes dolgozni, és aztán akkor 8-an voltunk a szeretett szolgálat, aztán ez az elmúlt évtizedekben olyan nagyjá nőtte ki magát, hogy amikor én onnan eljöttem, akkor már 3000 alkalmazottja volt a baptista szeretett szolgálatnak Magyarországon, és én kommunikációs igazgatóként, tehát vezetőként dolgoztam, ami elég sok elfoglaltsággal járt. Úgyhogy maga a média világa is onnan ismerős, hogy én sajtós voltam gyakorlatilag. Aztán körülbelül 3 évvel ezelőtt hoztam egy nagy döntést, hogy van egy olyan hívásom is Istentől, aminek apropóján ma is itt vagyok Kiskunhalason, hogy évek óta tanítom a nőket, vagy házaspárokat, és a Family magazinnál körülbelül 10 éve vagyok szerkesztőségi tag, meg állandó szerző, és ezek a dolgok is annyira kinőtték magukat, hogy egész embert kívántak, és akkor döntenem kellett, hogy most akkor a polgári munkámmal haladok tovább, vagy pedig mikor lesz arra időm és kapacitásom, hogy többet szolgáljak, több helyre el tudjak jutni, vagy akár, hogy ne csak egy-egy cikket írjak, hanem akár könyveket is. Így 2 évvel ezelőtt hoztam egy bátor döntést, és kiléptem a munkahelyemről, úgyhogy most teljes időben gyakorlatilag ennek élek, hogy ahova elhívnak Magyarország szerte, meg különböző felekezetekbe is, oda elmegyek, és különböző témákban a Biblia alapján tanítom a nőket, a házaspárokat.
Mit tapasztalsz az előadásaid során? Mekkora szükség van most arra, hogy ebben a témában tisztán lássunk?
Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen azért a nő az a családnak a szíve, a középpontja. Szokták mondani, ha anya jól van, az egész család jól van, ha anyának rossz napja van, akkor mindenki egy kicsit lábujjhegyen jár a házban, és ez így van. A nők lelki egészsége és jóléte az óriási szükség, hogyha egészséges következő generációt szeretnénk. Ugyanakkor soha nem volt a nőknek még olyan nemzedéke, mint a mai élő nők, akik annyiféle kihívás között élnek. Ugye a 20. századról mondják, hogy ez a nők évszázada volt, hiszen a 20. században jutottak választójoghoz a nők, a 20. században vállaltak munkát, 20. században jutottak el az egyetemekre, vagy nyílt meg előttünk az életnek olyan sok dimenziója, ami az emberiség történetében korábban soha nem adatott a nőknek. És ugyanakkor olyan sok lehetőség nyílt ki előttünk, hogy ezzel a rengetegféle lehetőséggel nagyon nehezen tudunk bánni, hiszen arra nincsenek mintáink. Sokszor gondolkodom azon, hogy beléptünk a férfiak világába, de mi azért nők vagyunk, és ennek az ellentmondásait talán a mi generációnk az első generáció, aki ezekkel találkozik és szembesül, hogy igen, más egy nő, más egy férfi, más az agyműködésünk, ha csak ennél maradunk, hogy ugye a férfiak agya dobozos, van egy doboz a családra, van egy doboz a munkára, van egy doboz a szabadidőre, van egy doboz Istenre, van egy doboz a hobbira, és a házasságra, és így sorolhatnám akármeddig. A nők agya nem ilyen, az nők agya olyan, mint egy gombolyag, ami minden mindennel összefügg egyszerre, ugye otthon főzem az ebédet, közben látom, hogy mit csinál a gyerek, és beraktam a mosógépet, de felírom a bevásároló listára, hogy jaj, piros paprikát kéne még vásárolnom, és azt is látom, hogy Haitin földrengés volt, mert a tévére ki volt írva egy másodpercig. És még lehet, hogy anyukámmal telefonon a kihangosítón beszélgetek, tehát, hogy erre képes egy nő, és ez a mai világ kedvez az ilyen típusú gondolkodásnak, ezért akár a munkaerőpiacon sokszor sikeresebbek is vagyunk, mint a férfiak. Ugyanakkor, mivel nem dobozos gondolkodásúak vagyunk, a munkahelyen is mi egyszerre gondolunk arra, hogy mi lehet otthon a gyerekkel, kivettem a mosógépből a ruhákat, és még be kell menjek a cipészhez, mert ott van a cipő, és ezért nem biztos, hogy olyan mélységben tudunk majd hatékonyak lenni. Lehet, hogy alkalmasabbak vagyunk, mert egy ilyen ingergazdag világban, amilyen a mai világ, ott a mi agyunk megfelelőbb ehhez a fajta gondolkodáshoz, de ugyanakkor lehet, hogy az lenne a jó, hogyha, és magam is, amikor vezetőként dolgoztam, akkor azért be kell, hogy valljam, meg kellett tanuljam a férfiaktól ezt a fajta dobozos gondolkodást, ami nem dicsőségére válik egy édesanyának, hogy látod, hogy a gyerek hív, és mégis azt mondod, hogy nem most, nem terelődhetem el, mert le kell adjam ezt a jelentést a minisztériumban, mondjuk. Tehát, hogy ezekre meg nem vagyunk felkészülve. Vannak előttünk lehetőségek, de hogy mivel jár az, hogy ha egyszerre akarok 5-6 fronton is helytállni, arra nincsenek minták előttünk. Nem vagyunk érzelmileg se rákészülve, és néha maga alá temet mindaz, amit bevállalunk, naívságból, vagy nem is tudom miért. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon fontos. Nem csak a mi szemszögünkből fontos, hogy beszéljünk ezekről, hanem a környezetünk szempontjából is, hiszen a férjünk is egy olyan társat szeretné, aki mellett megnyugszik, pihen és feltöltődik, nem egy olyat, aki probléma halmazt zúdít a nyakába, amikor hazajön a munkából.
Ahogy mondtad, igen, úgy gondolom, hogy nagyon nehéz dolguk van a nőknek, és ennek a mai konferenciának a címe az, hogy elég jó nő. Ebben a témában beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Révész Szilvivel, aki a Déli Egyházkerületi Női Konferenciának a vendégelőadója itt Kiskunhalason és itt a Kiskunhalasi Baptista gyülekezetben. A nőkről, a nők helyzetéről és életéről beszélgettünk már, de ennek a konferenciának az a címe, hogy elég jó nő, szerintem nehéz ezt belülről majd nőnek érezni, meg egyáltalán mit jelent az, hogy elég jó nőknek kell lennünk?
Igen, amikor ezt először meghallották a környezetem, hogy elég jó nő, akkor inkább mosolyogtak ezen, mert hát ki az, aki azt mondhatja, hogy ő elég jó nő, és persze ez egy olyan mondat, ahol nem mindegy, hogy hova tesszük a hangsúlyt, hogy elég jó nő, vagy pedig, hogy elég jó nő. Én ezt a második hangsúlyt hoztam mára, mert úgy hiszem, hogy a sokféle kihívás között, amivel nemzedékünk nőinek meg kell küzdenie. Az egyik legnagyobb az, hogy ez a sokféle szerep konfliktus, mint egy elvárás ránk nehezedik. És olyan sok fronton kell, hogy megfeleljünk, hogy lehetetlen, hogy mindegyikben maximálisan teljesítsünk. Ugyanakkor az is bonyolítja a képletet, hogy egy vizuális kultúrában, egy olyan ingergazdag világban élünk, ahol például a közösségi médiák lévén mindenki miről mindent tudunk, és mindenki mindent megoszt magával, és az egyik élete a másik életére is hatással van. Tehát ha én azt választottam, hogy otthon vagyok, gyerekeket nevelek, és látom, hogy a volt egyetemi csoporttársam éppen most kapta meg az új céges autót, vagy Párizsban van egy konferencián, és erről megoszt egy fotót, akkor azért nagyon erősnek kell lennem érzelmileg belülről, hogy ne úgy éljem meg, hogy de én csak itthon vagyok, de én ebből kimaradtam, és mi lesz az én karrieremmel, és én is tudtam volna ezt tenni. De fordítva is igaz a dolog, hogy miközben ő ott van, és látja, hogy én kiposztoltam a virágos kertemet, ahol már csodálatosan virítanak a narciszok, akkor azt gondolja, hogy bezzeg az enyém, nem is jártam a kertben akármióta, vagy ha látja azt, hogy én házi süteményekkel etetem a vendégeimet, akkor ő azt mondhatja, hogy fú, hát én ezt nem tudom megadni a családnak, mert nem vagyok ott mellettük. Tehát amikor minden választásunkkal választunk valamit, de lemondunk más dolgokról is. És azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb kihívás nemzedékünk felé az, hogy jól választani, jól felmérni azt, hogy én mire vagyok képes, mi az én utam, mi az, ami nekem adatott, és amikor valamiben döntést hozunk, és azt mondjuk, hogy igen, most kilépek a munkából, és 12 évig otthon leszek, mert ezek azok az évek, amik visszahozhatatlanok mondjuk a gyerekem életében, akkor megnyugodni azon, hogy igen, lehet, hogy valamiről lemondtam, azért, hogy megnyerjek valami olyat, ami nekem érték. És ehhez kell elég erősnek lenni, hogy a másiknak az életen ne egy nyomás legyen rajtam, hanem tudjam azt, hogy a helyemen vagyok, miért döntöttem így, miért így élek, miért ezek az értékek motiválnak, miért erre haladok, amerre haladok.
Hogyan lehet ezt elérni? Tehát hogyan lehet ezt technikailag kivitelezni, mert ezt így hallgatni valóban megoldja az életünket, de ezt megcsinálni azért nem olyan egyszerű, hogyha valaki sok évig ugyanabban az összehasonlítgatásban és nyomások alatt él.
Néha a kényszer visz rá bennünket, tehát amikor így összedőlni látszik minden, akkor jövünk rá, hogy valamit rosszul csinálunk, mert hogy nem ez kéne, hogy legyen a végeredmény. Egy szétzuhant és olyan anya, akihez ha hozzáérnek, akkor már jaj. És akkor az ember, hogyha elég bölcs, akkor tud olvasni a saját életéből, és akkor azt mondja, hogy valamit rosszul csinálok, ha itt tartok. És akkor persze a változás az sose úgy jön, hogy ma eldöntöm, hogy holnaptól minden más lesz. Néha ez is egy ilyen hazugság, amit gondolunk, hogy mivel nem tudok holnap változtatni, már úgyis ebben taposó malomban vagyok, ebből nem lehet kilépni, mert hát a család, mert hát a kölcsönök, mert hát a stb. Persze, egyik pillanatról a másikra felelős felnőttként nem léphetünk ki a kötelességeinkből, a vállalásainkból, a szerepeinkből. De azért mi vagyunk az életünknek az irányítói. Tehát szabad akaratot adott az Isten mindenkinek. És mindenkinek egy élete van, és egyszer élünk ezen a földön, és mi a döntéseinkkel irányítjuk azt, hogy akkor mi lesz a kifutása ennek a földi életnek. És lehet, hogy nem tudok változtatni ma. Én sem úgy léptem ki a munkahelyemről, hogy bejelentettem, hogy holnaptól nem vagyok, mert hát felelős vezetőként az ember beszélt a főnökével, és elmondtam azt, hogy nézd, itt vagyok, közel 50 éves, kiszámoltam, hogy még akkor, amikor felmondtam, hogy most még 16 évem lenne nyugdíj, vagy 17, és vannak olyan dolgok, amik érzem, hogy fontosak, és hogy igazából érzem, hogy ez az, amiért születtem, vagy ez az, amire adományom van, és lehet, hogy sose lesz, mondjuk a mi köreinkben nincs ilyen, hogy női szolgálók, akiket megfizetnének, vagy hasonlók, tehát hogy sose várhatom azt, hogy majd jön egy ember, és azt mondja, hogy Szívi, itt van ez a munkakör, kérlek, gyere, hagyd ott azt, amit csinálsz, és gyere ebbe, hanem ha én hiszek abban, hogy ez az én utam, akkor ezért áldozatokat kell hozzak. És lehet, hogy nehéz kiszállni a céges autóból, nehéz azt mondani, hogy most több százezres vezetői fizetés után itt vagyunk, és akkor hogyan tovább, de ha hiszem, hogy ez az utam, akkor el kell ezen induljak. Nem sírhatok egész életemben, hogy mert bezzeg, én nem Amerikába születtem, ahol ennek lenne lehetősége, vagy mert bezzeg, a férjem nem támogatott ebben. A férjem támogat ebben, akkor ne fogjak rá. Tehát, hogyha azt érezzük, hogy valami nagyon agyonnyom, akkor nézzük azt meg, hogy mik azok a feladataink, amikben pótolhatóak vagyunk, és mi az, amiben pótolhatatlan. Az én életemben itt kezdődtek a változások. Amikor azt éreztem, hogy rám dől a rendszer, amiben vagyok, és akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy mi az, amiben pótolhatatlan vagyok. A gyerekemnek én vagyok az anyja. Ő nem tud helyettem máshoz oda menni. Nem öntheti ki a szívét másnak, vagy nem hívhat fel mást, hogyha nehézségben van. Csak én. Vagy ugyanígy a férjemnek én vagyok a felesége. Ha én nem támogatom őt, ha én nem vagyok számára elérhető, ha nem vagyok társ, akkor igen rossz, hogyha másnak kell kiöntse a szívét. Tehát ha ezekre nem maradt időm, akkor valamit rosszul csinálok, és akkor a prioritásokkal probléma van. De ez az, amit nem kívülről mások mondanak meg, hanem magunknak kell eljutni erre a pontra.
Remélem, hogy ha hallgatóink meghallgatnak bennünket, akkor be tudnak jutni a szívükbe, és önmagukat is megismerik. Azzal fogjuk folytatni a beszélgetést, hogy mit is jelent az, hogy elég jó nő, ez a szó, hogy elég, és mi az, ami nekünk nem elég.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Révész Szilvivel. Ott tartunk a női lélekben, a női életben, a sorsokban, hogy egy mai nő szerintem nehezen mondja azt, hogy elégedett. Legtöbb nő, akit én ismerek a környezetemben, mindig talál valamit, egy valamit biztos, amiben elégedetlen. Hogy tudunk ehhez a szóhoz jól állni? Mi az, ami hatására azt mondhatjuk, hogy nekünk ez elég, vagy mi magunk elegek vagyunk?
Nehéz, mert hogy minden ellenünk dolgozik. Tehát egy fogyasztói társadalomban egy teljes iparág épül arra, hogy vágyakat keltsen az emberben. Vagy mondhatom máshonnan, Ákosnak van egy olyan dala, ahol azt énekli, hogy a vágyak sorban állnak. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a vágyak sorban állnak, és mind ránk vár. És ezért, ha mi magunk nem vagyunk a helyünkön, és belül bennünk nincs egy olyan mérce, ami tudja, hogy mi az, ami érték, mi az, ami nem, mi az, ami fontos, mi az, ami nem, ami tudja azt mondani, hogy valamit már el is értem, és ez elég, akkor örökké elégedetlenek leszünk. Mert akkor csak sodortatunk ebben a világban, a divatban, a trendben, a külsőben, soha nem tudom azt mondani, hogy akkor én most elértem valamit, mert hiszen lehet, hogy az a top modell most éppen a legtrendibb, de ő mögötte egy teljes táb áll, hogy őt úgy rakja össze, hogy őt majd kövessék mások. És ezek a minták, ezek a lehetőségek ott vannak. Ugye a reklámokon keresztül, a közösségi média posztjain keresztül, és egy kicsit ellenkultúrában kell ahhoz élni, hogy az ember megelégedett legyen. Pedig a Biblia azt mondja, hogy nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Tehát érdekes az, hogy hozzáteszi ezt is, hogy megelégedéssel. Tehát önmagában még az Isten félelem is a földi életre nézve nem nagy nyeresség. Az örökké valóságra nézve nagy nyeresség, mert nem mindegy, hogy hol töltjük az örökké valóságot. De a földi életünkre nézve ez csak akkor tud boldogságot okozni, vagy tehát boldoggá tenni bennünket, hogyha hozzájön ez is, hogy megtanulunk megelégedettek lenni. Nem véletlen, hogy pont az északi népeknél, akik jóléti társadalomban élnek, a svédek, a dánok, a norvégok találták ki ezt a slow életformát, minden társadalomban más neve van ennek, hogy heggi, vagy höggi, vagy hogyan nevezik például a svédek, hogy mondjuk például a munkahelyükön az ebédre kimennek a parkba, a fűbe leülnek, és úgy fogyasztják el az ebédet. Vagy mindenki kiskertet tart, hogy lássa, hogy hogy nő egy palánta. Vagy péntek esténként otthon mackó nadrágot húznak, egész Svédország péntek este, és takóvacsorát tartanak a tévé előtt. Mert rájöttek arra, hogy ahogy a Biblia mondja azt, hogy az egész világot megnyeri a lelkében, meg kártval, hogy tényleg így van, hogy megnyerhetem a legújabb trendeket, és mindenben nagyon szép és irigylésre méltó lehetek úgy, hogy a lényeget veszítem el. Mert igazából a lényeg, a fő dolgok azok nem a külsőben, az imidzsben, a legjobb szériában vannak, de hozzászokik az ember, mindenhez hozzászokik. És nem azt tesz boldoggá. Az, hogyha kifekszek a fűbe, és érzem a napfényt a bőrömön, vagy látom azt, hogy a gyerekem elindul járni, vagy rám mosolyog, sokkal többet ad, mint egy több milliós autó, vagy egy nagyon sikeres névjegykártya. Tehát a igazán fontos dolgok, azok elérhetők, hogyha nem szaladunk el mellettük. És ezért fontos az, hogy elég szót is beépítsük a szótárunkba.
Mi ad erőt ahhoz, hogy ellene menjünk a kultúrának, mert ez igazából, ami most körülvesz bennünket, tényleg olyan, mintha a folyóval szembe kellene úsznunk, tehát honnan tudjuk minden nap az erőt meríteni, mert ez lehet, hogy egy napig sikerül, vagy egy hétig sikerül, de hogy ez egy teljes életformává váljon, ezt hogyan tudjuk elérni?
Mondjuk mi keresztényként, ha egyébként is van kapcsolatunk az Istennel, mert hogyha újjászületett hívők vagyunk, akkor minden napos rutinunk az, hogy megszólítjuk az Istent, és ha más nem, megpróbáljuk bevonni a mi őrült, rohanó, teljesítményközpontú világunkba, és kérjük, hogy jaj, segíts meg most ez, hogy sikerüljön ez a projekt, segíts meg ebben, segíts meg abban, jaj, stb. De hogyha időt adunk neki arra, hogy ő is szóljon, akkor ő az, aki általában azt mondja, hogy állj, lassíts, nincs erre szükséged, és rámutat arra, hogy bár a kultúra az óriási tempóban halad, de azért a valóság, a világ igazi lényege az nem pörög gyorsabban. A nap ugyanúgy 24 órából áll, A barackfának ugyanúgy annyi időre van szüksége, hogy kivirágozzon és termést hozzon, és ugyanúgy ott vannak azok az áldások az emberi kapcsolatokban, vagy a környezetünkben, ha nem veszítjük el erre a szemünket. Tehát én azt hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatnak egy nagyon nagy áldása az, hogy ugye Istennek a neve is az, hogy vagyok, aki vagyok, és ő a valóság. Ez egy érdekes dolog, mert ugye sokan azt mondják, hát nem látta őt még senki, de mégis aki megismerte, az tudja, hogy mennyire valóság, mennyire közel jön, mennyire itt van, és ő segít nekünk, hogy kapcsolatban maradjunk a valósággal, azzal a fizikai valósággal is, amiben élünk, hogy jól tudjuk élni az életünket, és ne legyünk céltévesztettek, hogy a nagy rohanásban pont a lényeget veszítjük el.
Ezt kívánom a hallgatóknak, hogy ne rohanjanak, hanem egy picikét most húzzák be a féket, és gondolkodjanak el ezeken a dolgokon, amit Szilvi mondott. Folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Mit is jelent elégnek lenni? Mit érez egy nő belülről, hogyha azt mondja magáról, hogy elég neki, mondjuk Isten kegyelme? Révész Szilvivel beszélgetünk tovább. Több pont is van, amit belülről megfogalmazhatunk magunknak, hogy Isten mit mond rólunk. Mi az, ami elég?
Ez a elég nekünk Isten kegyelme, aki ismeri már Istent, az tudja, hogy ez mi. De egyébként meg ilyen nagyon kegyes szónak tűnik már. Maga Isten is ilyen távoli és láthatatlan, de a kegyelem az meg ugye nagyon kegyes szó. De a kegyelem az maga azt jelenti, hogy amire én nekem nincs kompetenciám, amire én képtelen vagyok, ott jön, és ott kipótolja. Mondjuk, amikor a köztársasági elnök kegyelmet gyakorol, hogy valaki tényleg elkövette azt a bűnt, tényleg halálra ítélik, de azt mondja, hogy nem azt nézem, hogy mi vagy, hanem adok neked egy lehetőséget az életre. Ilyen a kegyelem az életünk minden területén is. És Isten azt mondja a Korintusi levél, második levélben, hogy Pálnak mondta ezt egy olyan helyzetben, amikor ő nagyon imádkozott azért, hogy lehetőleg gyógyuljon meg, erősebb legyen, múljon el tőle ez a nehézség, és Isten azt mondta, elég neked az én kegyelme. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, és nekem nem akadály az, hogy te beteg vagy, vagy nem vagy tökéletes egy-egy területen. Istenben az a fantasztikus, hogy ő amikor mond valamit, az nem csak egyszer üzenet egy embernek, hanem azok örökkévaló igazságok. És a 21. század posztmodern nőinek ugyanúgy válasz a kérdéseire, hogy de én kevés vagyok, én nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép. Ha magamra nézek, hol vagyok ahhoz képest, amilyennek ki kéne nézzek? Ha a képzettségeimre nézek, hol vagyok ahhoz képest, hogy a portfóliómnak megfeleljen ez a végzettség? Ha a szülői szelepemre nézek, hol vagyok ahhoz képest, ahol a barátnőm tart, aki mondjuk főállású anyaként otthon van a gyerekeivel, szóval sokszor csak a negatív oldalát látjuk. És Isten pedig azt mondja, hogy nem, én nekem nem akadály az a te hiányod, nem akadály a te alkalmatlanságod, nem akadály a te méltatlanságod, mert pont azon a ponton tudok én jönni, és hozzátenni azt az isteni faktort, amiből összeáll az egész egy teljessé. És pont a mi minuszaink, a mi hiányaink, mert mikor szoktuk feltenni azt, hogy elége, amikor azt gondoljuk, hogy kevés, nem? Akkor mondjuk, hogy vajon elég vagyok, mert kevésnek érzem magam. És ezekre a hiányzó kockákra jön az Isten kegyelme, az, hogy ő kipótolja, hogy ő hozzáteszi, hogy ő megmutatja azt, hogy ő ma is valóság. És egy 21. századi nő életében a kis mindennapi csipcsup dolgaiban is ott van, jelen van, és meg tud mutatkozni, és ő tud bennünket alkalmassá tenni, ő tud bennünket értékessé tenni, ő adja a méltóságunkat, az értékességünket, nem a külsőnkből, nem a ruházatunkból, vagy a sminkünkből, vagy a legújabb frizurából merítjük a méltóságunkat, hanem az adja a méltóságunkat, hogy Isten a saját képére teremtett, és elhelyezett bennünket olyan dolgokat, ami csak a nőkben van, meg az Isten tulajdonságaiból és személyéből.
Valóban, ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy tényleg a nők nagyon különleges lények, szerintem különlegesen is gondolkodunk, és mégis ez, ahogy így ránk omlik mindaz, amit kívülről látunk, ez rendkívül befolyásol. Mondtál egy ilyen mondatot az előadásod során, hogy az egyszerű dolgokat nehéz megragadni. Hol van az a pont, amikor egy nő végre elhiszi, hogy tényleg Istenre van szüksége, hogy ő meg tudja ezeket oldani, hogyha nem akarjuk betölteni, bepótolni ezzel az 1000 millió lehetőséggel, ami körbevesz bennünket, mikor vagyunk képesek erre?
Személyiség függő. Van, aki egyszerűen úgy nevelkedik, hogy mondjuk ha hitben nevelik, és kicsi kortól stabilan megvannak neki ezek a életbölcsességek, vagy életvezetési tanácsoknak is nevezhetnénk, és akkor ő úgy tud abban élni, akkor is, hogyha körülötte sodortatik a társadalom ezzel dologgal. A magamfajta nő az inkább a saját kárán tanul, és amikor a falig elmegy, akkor jön rá, hogy akkor valamit változtatni kell, és akkor elkezdi lebontani úgy, ahogy az előző blogban is mondtam, hogy akkor jó. Melyik az, amiben tényleg pótolhatatlan vagyok? Melyik az, ami az összes lehetőség közül, ami a leghosszú távú, vagy a legtöbb emberre hatással van? És akkor lehet, hogy most anyagilag ez nem a legkifizetődőbb, de mégis úgy hiszem, hogyha az örökké valóság szemszögéből nézzük, akkor ezt az utat kell járjam. És ez is egy ilyen, az önismeret útja is együtt jár kéz a kézben az istenismerés megismerésnek az útjával. Ahogy őt mélyebben megismerjük, minél több időt töltünk vele, ugyanúgy ismerjük meg saját magunkat is, és tudunk változni az ő képére.
Ó, nagyon szépen köszönjük a gondolataidat. Még arról fogunk beszélgetni, arról foglak még faggatni, hogy mikor érezzük magunkat jó nőnek, leválasztva így az elég szót.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Révész Szilvivel beszélgetünk tovább, a Kiskunhalasi Baptista gyülekezetbe érkezett, méghozzá déli egyházkerületi női konferenciára. A címe az, hogy elég jó nő, és ez a jó nőség, ennek van egy fogalma itt a világban, amit használnak, és az emberre, hogy azt mondjuk, hogy jó nő, akkor sejtjük, hogy milyennek kellene jó nőnek lenni, de igazából tényleg mikor lehetünk jók?
Azt hiszem, hogy közhelynek hangzik, hogy a szépség az belülről fakad, de igazából tényleg így van, hiszen ismerünk magunk körül olyan nőket, akik lehet, hogy a trendek alapján jó nőnek számítanak, és mégis azt mondjuk, hogy jaj, csak nehogy mellette legyen az íróasztalom az irodában, mert hogy a kisugárzása az meg teljesen más, és ismerünk olyan idős néniket, akik nagyon messze vannak a mai jó nő trendtől, mégis ha két mondatot váltunk vele a kiskapuban, akkor úgy érezzük, hogy minden meg fog oldódni. És azt hiszem, hogy az igazi jó nő, aki ilyenné tud válni a környezete számára. Ugye, hogy Isten a nőt szépnek teremtette, és bennünk van ez kislánykorunk óta ez az ősi kérdés, hogy elég szép vagyok, szerethető vagyok. És hogyha helyén vannak a dolgok, akkor ez így megvan. És a szépség ez nem csak a külső, hanem ez a belső megelégedettség is, hogy a helyemen vagyok, önazonos vagyok, az vagyok, akinek lennem kell. Ott vagyok, ahol most kell lennem. És amikor az az emberben ez az érzés megszületik, akkor ez, én úgy hívom, hogy ez a wow, hogy igen, ez vagyok én, erre születtem. Mondjuk az én életemben ilyen volt ez, amikor ugye gimnáziumi irodalomtanár vagyok, tehát több ezer órában fiatal felnőttekkel mondhatni szövegeket elemeztem. De sose gondoltam arra, hogy én majd a bibliai szövegeket elemezzem valakiknek, mert a baptista körökben nem nagyon szoktak a nők tanítani, ezért ez nem is volt opció. És akkor Isten, amikor először beszélt erről nekem, hogy hát arra hívlak, hogy majd a nőket tanítod, ja, gondoltam, persze, de ezt egy amerikai valaki mondta, hogy Isten téged erre választott, ja, gondoltam, persze, Amerikában lehet, de hát te nem tudod, hogy Magyarországon mi van. És az a lényeg, hogy amikor mégis úgy hozta az élet, vagy úgy hozta Isten, inkább azt mondom, hogy ez elkezdett megvalósulni, akkor éreztem, hogy ez az. Ez az, hogy osztályfőnöknek lenni is fantasztikus volt, és József Attila versek kapcsán az életértelméről beszélgetni, az is egy olyan dolog volt, amit úgy éreztem, hogy ezért érdemes élni, és hatással lenni fiatalokra, de amikor az örökkévaló dolgokról beszélhetek embereknek, akkor ez még messze másabb dimenzió. És úgy hiszem, hogy mindannyiunk élete így van, hogy nem rögtön vagyunk a célban. Tehát szeretnénk jól pályát választani, jól társat választani, jól, és azonnal már élni azt a nagybetűs életet. De a formáltatásunk folyamatos, és nem azonnal kerülünk be abba, amiért. Na ezért születtem, de hogyha ezt így megtaláljuk, és ez lehet, hogy az, hogy az anyaságban találom meg. Hiszen az is egy olyan, hogy az életünkön túlmutatóan nyomot hagyunk mások életében, és annyira nem mindegy, hogy az alatt a néhány év alatt, amíg rám bízatik egy emberi élet, mit tudok belevetni. Hiszen neki ez lesz az a muníció, amivel kiindul az életnevű nagybetűs pályára. Szóval, hogy bármi is az, ami a mi küldetésünk, rendeltetésünk, amikor megtaláljuk, amikor a helyünkre kattanunk, akkor leszünk igazán jó nők. Nem akkor, amikor a másik életét. Mert sokszor úgy érezzük, hogy ha én úgy élhetnék, mint X, vagy ha én Amerikában születtem volna, és ezt így csinálhatnám, meg úgy csinálhatnám, de nem. Nem, én ide születtem. Magyarországra, ebbe a valóságba, ebbe a korszakba, és szoktam mondani, ebből kell kifőzzük a legjobbat, és amikor ez sikerül, az lehet egy egyszerű, szimpla a szerda este. Mert mindig nagyon nagy dolgokról gondolkodunk, közben meg a dolgok, azok a kis dolgok. És ugye, amikor még mind a négy gyerekem otthon volt, és pont ebben a nagyon rohanós, nagyon felelős, nagyon fontos munkakörömben voltam, és így hazaszáguldoztam az M7-esen Fehérvárra, és mondtam, hogy ú, még vacsorát is kell készítsek. Az ember, ha őszinte akart lenni, akkor sokszor azt várta, hogy már az ágyban befekhessen, és nem volt arra kész, hogy még a négy gyerek összes problémáját is befogadjam egy olyan munkanap után, ami tele volt minden mással, és akkor úgy megérintette Isten a szívem, hogy de hisz ez az egyszerű, szimpla szerda, amire majd 10 év múlva már annyira vágysz. És akkor végig gondoltam, hogy tényleg 10 év múlva, ami már most van, a gyerekeim már nem lesznek otthon, és tényleg ma már úgy van, hogy fél éves logisztika, hogy ezt az egész nagy családot egyszer össze tudjuk gyűjteni, és együtt töltsünk egy szimpla vacsorát, csak hogy ott legyen mind, aki nekem fontos. Úgyhogy néha az igazán fontos dolgok, azok itt vannak a kezünk ügyében, csak látni kell, hogy igen, ma van az a szimpla szerda, amikor az összes szerettem itt ül az asztalnál, ma van az a különleges szombat, amikor megtehetem, mert senki nem írta elő, hogy ma ki kell pucoljam az ablakokat, csak én írtam elő magamnak. És megtehetném, hogy az egészet hagyom, és kiülünk a kertbe egy plédre, és nézzük a pittypangokat, és lehet, hogy vajas kenyeret ebédelünk együtt, és a gyerekeimnek is akkor ezzel megtanítom azt, hogy nem akkor vagyok tökéletes és elfogadható, hogyha 3 fogás van minden alkalommal, és akkor is, hogyha mindenki belerecsen, de annak úgy kell történnie. Szóval ez egy folyton változó, dinamikus dolog, amiben mi magunk is formáltatunk és változunk, és amikor tudunk jól dönteni, akkor mi vagyunk a legnagyobb nyertesei.
Rengeteg nővel van kapcsolatod, nyilván az előadások és minden más során mit tapasztalsz, mennyire tanástalanok ezek a nők, mennyire éheznek arra, hogy egy igazi útmutatást kapjanak az életükre, és meg tudják ezeket a dolgokat lépni, amit te is elmondtál.
Ez ilyen ambivalens dolog, mert ugye egyrészt egy olyan kultúrában is élünk, ahol a gyengeségeinket kimutatni az már veszélyforrás. Azt is látom, hogy van egyfajta ilyen felszínes hozzáállás is, hogy kifelé mindig azt mutatjuk, hogy minden rendben van, és hogyha megkapargatod, hogy mi is van a mélyben, akkor lehet, hogy épp valaki válásban van, vagy van egy diagnózisad, de senkinek nem meri elmondani, mert mi van, hogy akkor elbocsátanak a munkahelyemről, vagy hasonlók. Úgyhogy vannak olyanok, akiknek nincs emberük, és nem merik ezt elmondani. Az a szerencsésebb, hogyha az ember mondjuk például a baptista közösségekben azért hál' Istennek ezek a közösségnek mindig van támogató ereje is. Ott azért az talán sokkal praktikusabb, hogy elmondhatjuk, vagy beszélhetünk. És igen, szerintem fontos, és igénylik a nők. Látom ezt abban is, hogy akár a Family magazinban, hogy sok visszajelzést kapunk, és próbálunk olyan cikkeket írni, amik a saját életünkből merítjük, vagy a környezetünkből merítjük, de fordítva is, hogy sok téma úgy talál meg, hogy megosztják az életüket emberek, és azt hiszem, hogy ennek van értelme, nem annak, hogy ideálokat állítsunk, hanem hogy a valóságról beszéljünk, és valós megoldásokat adjunk, mert az ideálok azok csak összenyomnak, a hétköznapi valós válaszok pedig segítséget jelentenek.
Én is így gondolom, és remélem, hogy a hallgatók is így gondolják. Nagyon szépen köszönjük azt a sok tanácsot, ötletet, megoldási módot és az életet tapasztalatait, amit megosztottál velünk.
Én is köszönöm, és kívánom azt, hogy tudjunk jó döntéseket hozni, és nemet mondani arra, amire kell, hogy elég jó nőként azt az életet, ami nekünk szán, az Isten, azt meg tudjuk élni.
Nagyon szépen köszönjük Révész Szilvivel, beszélgettünk, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.